Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt állhatunk ezen a nagy pénteken, és tudunk visszaemlékezni arról a délutánra, arra az estére, amikor megfogták téged, és amikor a keresztre feszítették. Köszönjük, hogy itt állhatunk a te kereszted a tövében, és kérhetünk tőled azt, hogy küld a szent lelkedet a mi szívünkben egyénileg. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy pújíts meg a mi szívünket, hogy újra tudunk feltekinteni a keresztre, és hálás lenni, és meglátni, hogy te ki vagy, és valójában mit is tettél értünk. Én nagyon kérlek, hogy segíts nekünk, hogy ez valósága válik ma este, hogy valóságra váljon mind, amiről szól itt. Nagyon kérlek, hogy használ fel az énekeket, hogy puhítsa meg a mi szívünket. Használ fel a de igédet, hogy kibontod a mi szemünket és a fülünket, hogy enged, hogy megértsünk a de igédet, és hogy találkozunk veled személyesen. Úr Jézus Krisztus, látod, hogy milyen nagy szükségem van, hogy tudjak rólad beszélni, amilyen, hogy méltó vagy arra, hogy magasztaljunk téged. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet ma este. Kérünk, hogy így szólj hozzánk a te szent lelkeden keresztül Krisztus nevében. Amen. Szeretném, hogy úgy tekintsetek a prédikációra ma este, hogy ez egy kétrészes prédikáció, ami ezen a mai napon elkezdődik ez a prédikáció, de olyan lesz, hogy mint egy befejezetlen prédikáció, ami ugye folytatjuk vasárnap reggel. Vasárnap reggel fogunk folytatni, ahol kicsúcsosodik ez a történet. Mai történetünk az Ószövetségben kezdődik, ahol olvassunk egy erőteljes allegóriáról. Meg akarunk érteni ezt az allegóriát, ami az Ószövetségben látjuk. Itt az első ige, hogy az Isten népe, azt tudnunk kell, hogy az Isten népe mindig úgy tekintettek Istenre, mint az ő jó pásztoruk. És az egyik leghíresebb Zsoltár az Ószövetségben, a 23. Zsoltár, amit Dávid írt. Dávid ezt leírta az Istenről. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőken terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyékába völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Egy gyönyörű szépen le van írva ezek a szöveg, hogy Dávid úgy tekintett az Istenre, mint az ő pásztora, és ez a Zsoltár, ugye a Zsoltár az volt az énekgyűjtemény a zsidóknak, ez volt az ő énekes könyv, és a zsidók, minden egyes ember ezt énekelt, és így gondolkozott az Istenre, hogy ő a mi pásztorunk. Ő vezet minket, vigyáz ránk, szeret minket, gondoskodik rólunk. Egy másik Zsoltár például, a 80. Zsoltár. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak és Benyáminnak és Manasszénak. Mutasd meg a hatalmadat, jöjj segítségünkre! Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Tehát Izrael mindig úgy látott Istent, mint az ő pásztoruk. És ha ő ragyogtatja az ő arcát ránk, akkor minden megvan nekünk. Ő az, aki vezet, gondoskodik, véd minket, ő a mi erős Istenünk. Még egy Zsoltár, a 95. Zsoltár, az egész gyönyörű. Jöjjetek és boruljunk le! Hajoljunk meg, essünk tiédre, alkatunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Izrael nagyon jól tudta magáról, hogy ők az Isten nyája. És a teremtő Isten, a hatalmas Isten, a pásztor, aki mindig gondoskodik róluk, és szereti őket. 136. Zsoltárban. Itt a Zsoltár író, az egész Zsoltár beszél az Izrael történelemről, és amikor visszatekint az egész Izrael történelemről, ezt mondták, mint refrént. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete. Adjatok hálát az Istennek, Istenének, mert örökké tart a szeretete. Amikor Izrael visszatekintett az ő történelmükre, azt tudták mondani, hogy az Isten mindig jót tett velünk. Ő a jó pásztorunk, ő az, aki szeret minket. Bízhatunk benne, ő mindig, mindig csak jót tesz, mindig megáld minket. De a történelem során kiderült, hogy az Isten népe, mint az ő nyája, mindig félre mentek. Mindig elvándorolták Istentől, az ő jó pásztoroktól. Az Ézsiás 53.6-ban azt olvassunk, hogy mindnyájan tévedtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Tehát itt nem volt kivételeset. Az Isten népe egyénileg eltávolodtak Istentől. Gondoljunk bele, hogy milyen nehéz dolog volt Istennek, aki szerette az ő népét, mindig ment utánok, és ők pedig hátat fordított Istennek. És itt Ézsiás mondja, hogy ez igaz mindenkire. Mindegyik eltévedtünk. Mindenki eltévedett, mint egy bárány. Most milyen egy eltévedett bárány? Először azt tudnunk kell bárányokról, hogy elég buta állatok. Elég buta állat. Nem tudják, nem tudnak magukról gondoskodni egyáltalán. Könnyen tudnak eltévedni. És ha eltévednek kint a vadonban, akkor ez egy élet-halál kérdés, ugye? Ők nem tudják saját magukat védeni. Kint a vadonban, ha jön egy farkas, akkor már game over. A farkas elszélezteti ezek a juhokat, ezek a nyájakat. Láttam egy képet nem régen, itt van egy, megtalálták ezt a juhat Ausztráliában, és eltévedett. És csodálkozták, hogy ez még mindig él, még mindig létezik, 35 kiló volt a bundája. Tehát, ha nem találtak volna, akkor csak egy kicsivel többet élt volna. Tehát alig tudott mozogni, alig tudott enni, alig tudott látni ki a szemébe. Azt mondom, hogy megtaláltak, és ott be volt akadva egy bokorban, vagy valami. Tehát egy lyukint a vadonban egyedül nincs sok esélye, hogy túléli az egészet. De ezek a bárányok az Ószövetségben ugye nem csak véletlenül eltévedtek, mert buták voltak, hanem ezek az Isten népe, ezek az emberek, a Biblia azt mondja, hogy ők fellázadtak Isten ellen. Hátat fordítottak Istennek. Elmentek keresni az ő saját vízforrásukat, vagy másképpen ők elmentek és kezdtek imádni más isteneket. És Isten ment utánuk. De ezek az emberek nem fordultak vissza, hamis isteneket imádtak, és egymás ellen fordultak, és egymást kezdtek tépni. Borzasztó volt a helyzet Izraelben, és ezt látjuk többször az ő történetükben. A Bírák könyve úgy fejeződik be, az egész könyv abban az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinálta, amit jónak látott. És ez a bűnök a definíció, hogy én azt csinálom, amit én jónak tartom, amit én jónak látom. És ez volt az én életem. Ez az, amit megtörtént velem. Én 21 évesen fogtam magamat, és így, mint egy buta bárány, nekivágtam a világnak. Mert én azt gondoltam, hogy én tudom, hogy hol van a boldogság. Én azt gondoltam, hogy én tudom, hogy hogy kell élni. Én azt csináltam, amit én jónak láttam az én saját szememben. És én tudtam, hogy most nagyon távol vagyok Istentől, és én ebben az állapotban egy jó pár évig laktam. Én ebben éltem. Addig, ameddig kezdtem undorodni magamtól, hogy hol vagyok én? Hogy kerültem én ebbe a disznóolba? Igen, mert magam a saját fejem utána mentem. A kereszténység azok az embereknek szól, aki ezt tudják magukról, hogy az én szívemben én eltávolodtam Istentől. Aki ezt tudják magukról, hogy én olyan vagyok, mint egy eltévedett jó. Saját a fejem után megyek, és azt gondolom, hogy én tudom, hogy mi a jó, és keresem a saját boldogságomat. És a Biblia azt mondja, hogy az az ember, aki azt gondolja magáról, hogy én bölcs vagyok, én tudom, hogy mi a jó. A Biblia azt mondja, ez az ember, aki el van tévedve, ő van el van veszve. Az Ószövetség története úgy fejeződik be, hogy a fogság után, ugye Isten visszahozta az ő népét, ahogy megígérte, hogy visszahozta őket, mint az ő jó pásztorok a földjükre, de a szívük még mindig nagyon távol volt Istentől. És Isten megígérte két csodálatos ígéret az ő népének. Az első ígéret az, hogy küldöm az én pásztorom, aki visszatereli az én népemet magamhoz. Ezt olvassuk a Jeremiás könyvében. Összegyűjtöm nyájam maradékát, mint minden országból, ahova szétszórtam őket, és visszahozom őket legelőjükre, ahol szaporodni és sokosodni fognak. Olyan pásztorokat adok melléjük, aki majd jól pásztorolják őket. Nem kell többé rettegniük és ijedezniük, számolgatni sem kell őket. Így szól az Úr. Tehát az Isten megígérte, küldöm az én pásztoromat, a jó pásztor, aki visszatereli az én népemet magamhoz. Nézzünk meg még egy idézet, a Mikiás 5-ben. Te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Ki ez, aki jönni fog? A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úr Isten fenséges nevével, akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határa. Igen, ez egy nagyon híres profécia, amit azt mondod, hogy igen, jönni fog az Istennek a pásztora, és ő uralkodni fog az ő nép fölött, pásztorolni fogja őket. És emiatt, ezek a versek miatt annyira radikális volt Jézusnak a kijelentése, amikor azt mondta, én vagyok a jó pásztor. És amikor ezt Jézus kimondta, én vagyok a jó pásztor, a zsidók nagyon jól tudták, hogy most mit mondott? Mit mondtál? De vagy a jó pásztor? És Jézus ezt vállalta. Igen, ez rólam szó, János 10:14. Én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Jézus Krisztus azért jött, hogy összegyűjtje az Isten népét. De hogy csinálta ezt? Hogy csinálta ezt? Hogyan gyűjtötte össze minket, az ő népét? Mint jó pásztor, mit tett értünk? Az életét odaadta értünk. És most szeretnénk felolvasni nektek a János Evangéliumból a 10. fejezet, egy kicsit hosszabb szakasz, 11. verstől a 18. vers, és figyeljük meg, hogy Jézus hányszor mondja ezt, hogy én azért jöttem, hogy megmentsem őket, hogy magamat adom a juhokért. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és az életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. ötször mondja, hogy ez az én küldetésem. Én azért jöttem, hogy adjam az én életemet a juhokért. És fontos, hogy mi itt lelassuljunk egy kicsit, és próbáljunk ezt elképzelni. Nem mint egy allegória. Most kicsit próbáljunk eltávolodni az allegóriától, hanem nézzük meg a valóság. Miről szól ez az egész? Hogy mi emberek, elveszett emberek, mi fellázadtunk Isten ellen. És mi bolyongtunk ebben a nagy világban. El voltunk veszve ebben a nagy világban, és jöttek a sötét hatalmak. Jöttek az ördögök, a démonok, ahogy olvassunk a Bibliában. Jöttek a démonok, és ránk támadtak. És készen voltak minket széttépni. Ez volt a mi állapotunk. És jött az Úr Jézus Krisztus, aki elénk ugrott, a sötét hatalmak, a démonok előtt ugrott, és köztünk. És azt mondta, szólt nekünk, hogy most meneküljetek. És terelte a figyelmet magára, hogy a démonok sújtják őt, és széttépik őt, és amikor a démonok széttépték az Úr Jézus Krisztus, akkor mi tudtunk menekülni. És ez a nagy pénteki üzenet. Nemrégen olvastam egy kisfiúról, szeretnék kicsit mesélni róla. Az ő neve Bridger Walker. Hagyj mutassam nektek egy képet róla. Lehet, hogy hallottátok erről a kis hősről. Körülbelül egy év ezelőtt Bridger Walker és az ő családja a kis húgával elmentek egy grill partihez szüleivel. És egy német juhász kutya kiszökött a szomszédból, és a német juhász kutya megtámadta a kis húgát. És a Bridger Walker oda ment, és oda tette magát, a kis húga és a kutya közt. És a kutya próbálta mindig elérni a kislányt, és Bridger Walker mindig úgy ment, hogy a kutya ne érje el őt. És olvastam erről a sztoriról, egy interjút csinálták Bridger Walkerval, és azt mondta, hogy egyetlen gondolat ment az én fejembe, amikor megvédtem a kis húgamat. Azon gondolkodtam egyfolytában, hogy ha valaki kell itt meghalni, az én leszek, mert én vagyok az én húgamnak a bátyja. Nekünk is van egy bátyánk. Nekünk is van egy bátyánk, aki azt mondta, hogy ha valakinek így kell meghalni, az én leszek. Mert én feláldozom az életemet a juhokért, az én népemért. Jézus Krisztus, ő az, aki ezt megtette, értünk. Ő a mi jó pásztorunk. De Isten még egy másik ígéretet tett az ő népének az Ószövetségben. Hagy olvassunk fel újra az Ézsaiás 53:6-ot, most az egész rész ennek a versnek. Mindnyájan tévedtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk a bűnért, mindnyájunknak a bűnért. Keresztelő János így mondta. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, ime, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Igen, mindannyiunk eltévedtünk, mint a juhok, de Isten elküldte a világba az ő bárányát, aki nem tévedett el. Ő volt az egyetlen bárány, aki engedelmeskedett Istennek, és betöltötte az ő célját, ez Istennek a tervét. Jézus azért jött, hogy feláldozza magát. Ő megvalósította az Istennek a tervét, hogy megváltson minket. Ez a nagy pénteki történetét. Jézus Krisztus eljött a világba, mint engesztelő áldozat a mi bűnünkért. 1. János 4:10 mondja ezt. És ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozattól a mi bűnénkért. Mit jelent engesztelő áldozat? Engesztelő áldozat azt jelenti, hogy Jézus Krisztus eljött a világba, és ő az, aki elénk ugrott, és megengedte, hogy a farkasok széttépik őt, de ő meghalt értünk, meghalt helyettünk, ő az, aki meghalt miattunk. Mint egy engesztelő áldozat, ő magára vette azt a büntetést, amit mi megérdemeltünk. De hogy az Isten ne sújtson minket, Krisztus azt mondja, hogy magamra vállalom. Én megyek a keresztre helyettetek, értetek miattatok. Ő az engesztelő áldozat. És hozzá kell tenni, hogy Isten most azt mondja, hogy aki hisz ő benne, aki fölnéz a Golgotai keresztre, és azt mondom, köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy de meghaltál az én bűnömért. Nem csak a világ bűnéért, hanem az én bűnömért. És hiszek benned, és köszönöm, hogy te vagy a világnak a megváltója, és az én megváltom. A Biblia azt mondja, hogy aki hisz ő benne, örök életet nyer. Most itt muszáj idézni a Bibliát, hogy lássátok, hogy nem én találtam ezt ki. A Biblia mondja ezt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Ez a Bibliának a mondani valója. Ez a Bibliának az üzenetje. Ez a nagy pénteki üzenet, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. Milyen csodálatos ez a hír. Ez a mi hírünk. És ebben a világban, ahol ez a vírus terjed, és olyan sokan rettegnek és félnek a haláltól, Jézus azt mondja, aki hisz bennem, annak örök élete van. Nem hal meg soha, hanem örök élete lesz. Ma reggel, le van írva reggel, pedig este van. Ma este az a kérdés, hogy de mit gondolsz erről az allegóriáról, amiről beszéltem? Ez egy olyan meseszerű dolog, mint Piroska és a farkas? Vagy inkább azt mondod, hogy nem mese. Én hiszek abban, hogy ez a történelemben történt meg, mert erről szól a kereszténység. Erről szól az egész nyugati társadalom, civilizáció. A kalendárium az szerint azóta számol az időt Krisztus halál óta. Az megy a kalendárium. Az egész nyugati civilizáció Jézusra épül, mint egy történelmi figura, aki valójában eljött a világba, hogy feláldozza magát. Ebben az évben felkészülve húsvétre, olvastam a János evangéliumot. Nagyon jó volt felkészülni és olvasni végig a húsvéti történetet, de ebben az évben, amit lenyűgözött engem, az, amikor Jézus Krisztus beszélt Poncius Pilátussal. És az a beszéd Pilátussal az lenyűgözött engem, hogy Jézus Krisztus tudta, hogy egy pár perc múlva fogják kihirdetni, hogy akkor vigyétek el és kínozzátok meg. És tudta, hogy egy pár perc múlva fogják megkorbácsolni, és a keresztre fogják vinni, és át fogják szegezni az ő kezét. De még Jézus még nem volt kész, neki volt még egy beszélgetés Poncius Pilátussal. És az a beszélgetés annyira csodálatos volt, hogy Jézus nem foglalkozott magával egyáltalán, hanem egy fontos dolog volt számára, hogy Pilátus higgyen benne. És Krisztus mindent megtett zseniálisan ebben a párbeszédben, hogy Pilátus higgyen benne. De Jézus nem akarta, hogy Pilátus úgy higgyen benne, hogy próbálja őt megmenteni. Mert tudta, hogy Pilátus az egyetlen ember, mert a zsidók nem tudták keresztre feszíteni, csak a rómaiak tudták. És Krisztus tudta, hogy Pilátus az egyetlen ember, aki tudja megmenteni az ő életét, de Jézus nem akarta, hogy ő megmentse az ő életét, de Jézus akarta megmenteni az ő életét. Hogy higgyen benne, de nem mentse meg őt, mert neki dolga van. A Golgotai kereszt vár rá. Hogy tudta azt csinálni? Hogy tudod szeretettel foglalkozni Pilátussal, pedig tudván, hogy a fájdalom, a kínzás csak egy pár perc múlva lesz neki. Jézus tudta, hogy az ő egész élete, az élet célja az, hogy ő azért jött, hogy a Golgota keresztre menjen. Most szeretném, hogy felolvassunk a nagy pénteki történetét, János 19, 12-től 42. És szeretném kérni, hogy Tündi, olvass fel nekünk ezt a történetet, és mi közben becsukhatjuk a szemünket, és próbáljuk ezt elképzelni, hogy mit is történt ott, Pilátus után, a Golgotai kereszt előtt, hogy mit is történt azon az első nagy pénteken.
Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A Páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak: vidd el, vidd el, feszíts meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsem meg? A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, minden katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól. Néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.
Most az Úr vacsorát fogunk megünnepelni, és mi ezt úgy fogunk csinálni, hogy Máté ezt felvetette otthonában, és most ezt a videót fogunk vetíteni, de kérek mindenki az ő saját otthonában, hogy remélem, hogy előre készítettétek az Úr vacsorai dolgokat, és akkor most fogunk nézni.
Kedves Sarokkő gyülekezet, kedves barátaim, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy péntek van, az Úr Jézus halálára emlékezünk, és nyilván mi már ezt úgy tesszük, hogy tudjuk, hogy ő feltámadt és él. Ővele ünnepeljük ezt az ünnepet. Amikor úrvacsorát veszünk, akkor a Páska vacsorára emlékszünk vissza. Erről szeretnék néhány gondolatot olvasni nektek. A Divinity nevű blogról, amelyet Szabados Ádám barátunk vezet, vagy ír, és hát nagyon sok fontos gondolat van az ő blogjában. Így a Páskáról ezt írja. A Páska lényege a helyettes áldozat. A bárány halt meg a zsidók helyett. A vér a bárány értük adott életét jelképezte. Nem őket sújtotta az ítélet, hanem a bárányt. Emlékezetben kellett tartani ezt a napot nemzedékről nemzedékre. Aztán sok-sok generációval később eljött egy Páska ünnep, amelyen a názareti Jézus megtörte a kovásztalan kenyeret, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Aztán vette a poharat is, amely a Pészak tartozéka volt, és azt mondta a tanítványainak, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Másnap a Páska ünnepen kivégezték Jézust. Pál apostol szerint Krisztus a mi Páska bárányunként halt meg a kereszten. Vagy ahogy Keresztelő János kinyilatkoztatta, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Jézus azért halt meg, hogy Isten ítélete ne bennünket érjen, és hogy kiszabadítson bennünket a sötétség hatalmából. Krisztus halálának jelentését a Páska bárány fényében érthetjük meg. Krisztus helyettünk bűnhődött. Így hívok benneteket az Úr vacsorára, az Úr Jézus szavaival, aki azt mondta a kenyérről, vegyétek és egyétek, aki a poharat is odaadta a tanítványoknak, mint az ő saját vérét. Ezekben a jelképekben ma is őre emlékezünk, és arra az áldozatra, amelyet érettünk elvégzett. mindenkit hívok az úrvacsorához, aki az Úr Jézusnak a követője, akik pedig még érdeklődőként figyelik ezt az eseményt, azokat kérem arra, hogy figyeljétek meg, hogy milyennek az egész cselekménynek a lényege. Értsétek meg azt, hogy Krisztus érettetek, miattatok és helyettetek halt meg. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és a tanítványoknak adta ezekkel a szavakkal. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Amikor a kenyeret magunkhoz veszünk, akkor emlékezzünk azokra is, akik most nem lehetnek körülöttünk. Nagyon jó együtt ünnepelni ezt az úrvacsorát a családi körben, de hiányoznak azok a testvéreinkkel, egy test vagyunk. Gondoljunk azokra is, akikkel így egy gyülekezethez tartozunk, és adjunk hálát értük Istennek, és adjunk hálát azért, hogy egy testhez tartozhatunk. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amilyen elárulták, a poharat is kezébe vette, miután vacsorált, és a tanítványoknak adta ezekkel a szavakkal. Ez a pohár az új szövetség, az én vérem által, amely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére, megtisztít minket minden bűnünktől. Most pedig imádkozzunk együtt. Az Úr Jézustól tanult imádságnak a szavaival, a mi atyánk szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi bűneinket, amik éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten áldjon meg bennünket egészen addig, amíg majd együtt úrvacsorázhatunk, együtt ünnepelhetjük az Úr Jézust, mint aki életét adta érettünk, és mint aki feltámadt a mai megigazolásunkért. Amen. Thank you.
Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, amit tettél értünk. Köszönjük, hogy a devéred miatt nekünk nincs több kárhoztás, nincs több kározat. Te magadra vetted azt az ítéletet, amit mi megérdemeltünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretetből mentél a Golgotai keresztre. Te láttál minket, ismered minket, ismered a nyájadat, és nagyon jól tudta, hogy ez volt az egyetlen megoldás, hogy mi megmeneküljünk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem akarta tölteni az örökkévalóságot nélkülünk, és azért is eljöttél a világba. Köszönjük, hogy szeretetből feláldoztad magadat értünk. Köszönjük, hogy szeretetből szenvedtél értünk. Szeretetből megengedted, hogy a te vér folyjon a mi vérünk helyett. Úr Jézus Krisztus, az egyetlen dolog, amit mi tudunk kérni tőled, hogy tegyél a mi szívünket hálásával, hogy hálásak legyünk, hogy nem csak hálát adunk, de hanem hálásak vagyunk minden nap az életünkben, amikor visszatekintünk a Golgotai keresztre, minden nap az életünkben, és emlékezünk vissza arra, amit tettél értünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük. Köszönjük, hogy életet adtál, köszönjük, hogy örök életet adtál. És gondolunk a sok embere, aki még nem ismert téged, aki még nem nézett fel a keresztre, aki nem tudja, hogy te vagy az engesztelő áldozat ennek a világnak, az ő bűnénkért. És kérjünk, hogy ezen a húsvéti hétvégén, hogy a te szent lelkeddel szólj hozzájuk. Árasz ki a te lelkedet, hogy minél több ember Magyarországon ébredjen föl, hogy a szemével tudjon fölnézni a Golgotai keresztre, és elfogadni azt, amit te tettél értünk. Ébresz fel sok embernek a szívében, lehet, hogy először az életében, hogy egész lényével imádjon téged. Köszönjük a nagy pénteki üzenetet, Úr Jézus Krisztus, hogy örök életünk van a te áldozatod miatt, és ezt köszönjük a te nevedben. Amen.